ahol ismét sokaság jött hozzá, ő pedig szokása szerint tanította őket. A farizeusok az pedig azért, hogy próbára tegyék, oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, szabad-e a férjnek feleségét elbocsájtania. Mit parancsolt nektek Mózes? Kérdezett vissza. Erre azt válaszolták. Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk, és elváljunk. Jézus ekkor azt mondta nekik, szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot. Mert a teremtés kezdete óta Isten férfiúvá és asszonyá teremtette őket. Azért elhagyja az ember apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez. És lesznek ketten egy testé. Azért többé nem kettő az, hanem egy test. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték erről a tanítványai. Ő pedig azt mondta nekik, aki elbocsátja a feleségét, és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kell egybe, házasságtörést követel. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Áldott Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya küldött, hogy szövetséget kössön velünk, elveszettekkel, akik megtörtük a szövetséget. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a kereszten Te új szövetséget szereztél velünk, amiben az úrvacsolában is láthatjuk, hogy az új szövetség vére, amely érettünk kiontatik. Köszönjük, hogy most is erre emlékezhetünk, és emlékezhetünk arra is, hogy milyenek voltunk, és sokszor milyenek vagyunk, de a Te véred, abban van erő, csodás erő van, hogy eltörölje a mi álnokságainkat, házasságtöréseinket, kinek-kinek a maga bűnét, mert ha megvalljuk bűneinket, Te hű vagy és igaz, és megbocsájtod. Köszönjük, hogy hozzád mehetünk a Szent Szövetség Istenéhez. Kérünk Téged, hogy tarts meg bennünk ebben a Szent Szövetségben, és ne keményítsd meg a mi szívünket, hanem tedd látjá, adj új szívet, a Te szívedet, Uram, hogy veled egybekelve, mindig megmaradva, el ne válasszuk azt, amit Isten egybe szerkesztett benned, bennünk. Legyél most az ige szólójával, hallgatójával, és add, hogy megcselekedjük azt, amit Te parancsolsz nekünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Sámuel második könyvéből olvasom, a 12. fejezet 13. versének egy részletét. Az Úr elvette bűnödet. Amen. A 487. dicséretünk második versét énekeljük, szívből könyörgök néked. Hallgassuk meg Isten igéjét, az előbb felolvasott szakasz egy részletéből, Márk evangéliuma 10. fejezetének 9. verséből. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Amen. Foglaljunk helyet. Míg a halál el nem választ, holtomig vagy holtáig, ásó, kapa, nagy harang. Hol is szoktunk ilyesmit hallani? Hát persze, esküvőn. Adott egy szépen feldíszített templom, a pacsorokat ellepik a rokonok és a barátok, a mennyasszony és a vőlegény boldogságtól sugárzó arccal egymás felé fordul, és ekkor elhangzik az idézett mondatok egyike. Esküvője napján minden ember azt szeretné, hogy a házassága örökké tartson. Sőt, meg van győződve róla, hogy ez így is lesz. Most jön az a rész, amikor a lelkész elmondja, amit úgy is tud mindenki. Ráadásul idéz egy ijesztő statisztikát, hogy borzolja a kedélyeket. Hogy senkinek ne okozzak csalódást, pontosan ezt fogom tenni. Mi az, amit úgy is tud mindenki? Az, hogy a legtöbb házasság sajnos nem tart addig, míg a halál el nem választ. Hogy szól az ijesztő statisztikai adat? Így 2012-ben 1000 házasságkötésre 608 válás jutott. Tegyük hozzá mindehhez, hogy noha a keresztény házasságok nagyságrendekkel stabilabbak, mint a nem keresztény házasságok, a mi köreinkben sem számít ritkaságnak a válás. Egyre több gyülekezeti tag, presbiter, valamint lelkész házassága kerül válságba, és egyre többen látják úgy, hogy nincs kiút. A válás tehát valós és komoly probléma, amivel foglalkoznunk kell. A felolvasott igében egy kérdésre válaszolva Jézus kifejti álláspontját a válást illetően. Ezt az álláspontot fogjuk ma délelőtt részletesebben megvizsgálni. Hát kezdjük a kérdéssel. Képzeljük magunk elé a jelenetet, először is Jézust, aki ott áll középen és Isten szeretetéről beszél. Képzeljük magunk elé a sokaságot, aki ott áll körülötte és úgy issza a szavait, mint a kiszikkadt föld az esővizet. És szintén képzeljük magunk elé a farizeusokat, a vallási vezetőket, akik úgy gondolják, hogy hivatásuk, hogy Isten szentségét tükrözzék. Megjelenésükben, szavaikban, cselekedeteikben. Megjelenésük méltóság teljes. Ez utóbbiak közül a csoportból kiválik valaki, oda megy Jézushoz, és tisztelet teljes hangon feltesz neki egy kérdést. Szabad-e férfinak elbocsátania a feleségét? A sokaság, amely rendszerint a látszat alapján ítél, azonnal a szívébe zárja. Úgy érzik, itt van egy ember, aki aggódik a tönkrement házasságok, az ő házasságaik miatt. És minden vágya, hogy megoldást találjon erre a problémára. Tele van jó szándékkal, csak azt nem tudja, mi a legcélre vezetőbb. Maradjon együtt a pár. Próbáljanak meg ezredszer is kibékülni egymással? Vagy váljanak el? Külön keressék a boldogság útját? Ez a dilemma. A látszat mögött azonban csúf szándék lapul. Ez az ember valójában nem aggódik a tönkrement házasságok miatt, és nem akarja megoldani azokat. Ez az ember kizárólag azért jött, hogy Jézust megkísértse. Addig akar vele beszélgetni, amíg végre sikerül valami olyasmit adni a Jézus szájába, amivel lejárathatja őt. Ez az ember ezért jött. Rossz indulatának egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy a kérdés, amit feltett, számára egyáltalán nem kérdés. Egyáltalán nem kérdés. A farizeusok ugyanis úgy gondolták, hogy a férj, ha jó oka van rá, szabadon elválhat a feleségétől. A kérdés, mi számít jó oknak? Hát csak kettőt hadd soroljak fel. A Talmud jó oknak nevezi a válásra, ha a feleség odaégeti a vacsorát, vagy ha a férjnek megtetszik egy másik a nő. Ez jó ok a házasság, a válásra. Bájos, nem? A feleségnek viszont egyetlen kivételtől eltekintve nem áll jogában válást kezdeményeznie. Ez az egyetlen kivétel a férj impotenciája, amit azonban bizonyítani kell. Lehet, hogy csak nekem nincs kellő képzelőerőm, de én nem tudom elképzelni ezt a bizonyítási eljárást. Lehet, hogy a testvérek igen. Ennyit talán elég is elmondani ennek a kérdésnek a hátteréről. Jött egy ember, jó szándékúnak tűnt, feltett egy kérdést, de csak kísérteni akart vele. Úgy gondolta, valójában úgy gondolta, hogy szabadon bármikor elválhat egy férfi a feleségétől. Most ugorjunk 2000 évet, és lássuk, mi változott. Hát véleményem szerint nem sok. A házasságok egy jelentős része, akárcsak az ókorban, ma is válságos helyzetbe kerül. Ma is kudarccal végződik. Ennek főbb okai, én a következő ötöt találtam egy kimutatásban, az érzelmi elhidegülés. Ez áll az első helyen. Már nem szeretem. Amikor hozzámentem, amikor elvettem feleségül, akkor lángoltunk egymásért. Eltelt néhány év, elhidegültünk. A második az alkoholizmus. Itt elsősorban a férfiak alkoholizmusáról van szó. A harmadik a hűtlenség, mindkét részről. A negyedik az anyagi gondok, és végül a munkával való túlterheltség. Lehet, hogy van, aki tudná folytatni ezt a sort, az biztos, hogy ez az öt legfőbb váló ok. Tehát manapság is, ugyanúgy, mint az ókorban, tönkre megy sok-sok házasság. Nem változott az sem, hogy a válás akárcsak az ókorban ma is könnyen megy. Beütöttem az internet keresőjébe a szót, hogy válás, és az egyik első honlap, amit kidobott nekem rövid keresés után, így hirdette magát: hosszadalmas pereskedés helyett mindössze egy tárgyalás. Vannak még emlékképeim arról, hogy régen, amikor válásra került a sor, az nem ment olyan könnyen. A házaspárt összecsődítették, és hivatalosan egy békítő tárgyalásra összeültették. Aztán jött a következő tárgyalás, aztán az azt követő tárgyalás. Nyilván nem volt sok eredménye ezeknek a beszélgetéseknek, de hova jutottunk ma? Ma már a látszata sincs meg annak, hogy érdemes egy házasságért küzdeni. Mindössze két dolog változott. Az egyik, hogy ma már nők is kezdeményezhetik a válást. Sőt, a nők kezdeményezik leginkább a válásokat. A válásoknak a kétharmadát a nők kezdeményezik. A másik, ami változott, hogy ma már fel sem vetődik a kérdés, szabad-e férfinak elbocsátania a feleségét, illetve ennek a fordítottja, szabad-e asszonynak elhagynia a férjét. Manapság általános meggyőződésé vált, hogy a magam ura vagyok, én döntök az életemről, senki más. Ha akarok, elválok, ha nem akarok, nem válok el. Nem kell feltenni ilyen kérdéseket. Folytassuk vizsgálódásunkat a következő igével. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Ezt az igét olvasva Jézus megkísértése jut eszembe. A történetet gondolom mindannyian ismerjük. 3 éves szolgálatának megkezdése előtt Jézus kiment a pusztába, és 40 napon keresztül böjtöléssel és imádkozással készült arra, hogy elvégezhesse Istentől kapott feladatait. A 40 nap letelte után megjelent az ördög, és megkísértette őt. 3 különböző kísértést eszelt ki számára. Hogy pontosan miből állt ez a 3 kísértés, azt most nem szeretném részletezni. Aki szeretné, olvassa el otthon. Amire viszont szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy minden egyes alkalommal idézte a Bibliát. Az ördög idézte a Bibliát azért, hogy úgy tüntesse fel a bűnt, mintha az valójában Isten akarata lenne. Nem tudom, hogy gondolta, hogy át tudja verni Jézust, de ez volt az ő taktikája. Azért jutott eszembe az ördögnek ez a körmönfontsága, mert itt is valami hasonlóval találkozunk. A farizeusok Mózest idézik, a Bibliát, mégis úgy beszélnek a házasságról, mint ami az Isten szemében valami teljesen természetes dolog. Mint amit meg kell engedni, mint amit nem szabad tiltani. A Bibliát idézik, pontosan úgy, mint az ördög. Kiragadnak belőle egy-egy részt, de csak azért, hogy legalizáljanak vele valamit, amit az Isten elítél. Merem remélni, hogy az itt ülők között senki nem osztozik az ördögnek és a farizeusoknak ebben a bűnében. Magyarul senki nem akarja szándékosan félremagyarázni az igét. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándékunk ellenére szívünk talán még önmagunk előtt sem teljesen ismeretes vágyainak engedve félreértelmezzük az igét. Miért mondom ezt? Lehet, hogy ülnek közöttünk olyanok, akik jelen pillanatban éppen a válás gondolatát fontolgatják, és úgy hiszik, hogy még igét is kaptak hozzá. Talán pont azt az igét, amire a farizeusok utaltak Mózes könyveiből. Ha Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. 5 Mózes 24.1. Persze más igék is szóba jöhetnek. Az egyik kedvencem. Zárójelben a kedvencem. Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Példabeszédek 21.9. Vagy egy harmadik. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Lehetne folytatni a sort. Ha valaki szeretne elválni, az sokszor addig-addig olvassa a Bibliáját, amíg úgy nem érzi, hogy na igen, erre még Isten is bátorítja őt. Hadd tegyem hozzá, hogy ezek az igék, ha a teljes szentírás összefüggéseibe helyezzük őket, és gondosan mérlegeljük a jelentésüket, senkit nem bátorítanak válásra. Lehet, hogy úgy érezzük, arra bátorítanak, ebben az esetben azonban tudhatjuk, hogy megcsalnak minket. Vessünk egy pillantást az eddig megtett útra. Megvizsgáltuk a farizeus Jézushoz intézett jó szándékúnak tűnő, ám de annál gonoszabb kérdését, és megvizsgáltuk álláspontját is a válás lehetőségeit illetően. Ezzel összefüggésben kitértünk a jelen állapotokra. Láttuk, milyen helyzetben vannak manapság a házasságok, illetve hogy miként viszonyul társadalmunk a házasság kérdéséhez. Megvizsgáltuk a farizeusok saját vágyaikhoz igazodó igen értését is, ezzel összefüggésben önmagunkat is korrigáltuk, ha netalán úgy gondolnánk, hogy Isten válásra bátorít minket. Most pedig vegyük szemügyre közelebbről Jézus álláspontját. Jézus álláspontja a következő igében foglalható össze. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Bontsuk részletekre az üzenetet. Az ige egyik üzenete, hogy az ember tulajdonosa Isten. Honnan lehet ezt tudni? Hát ha valakinek joga van ahhoz, hogy az életünket összekösse valaki másnak az életével, és ezáltal egy olyan útra vigyen minket, amit ő tervezett el, nem mi, akkor ennek a valakinek az egész életünk fölött hatalma van. Ő a tulajdonosunk. Vannak emberek, a korlátlan szabadság szószólói, hívei, akik ezt az üzenetet botrányosnak tartják. Hogy lehet manapság ilyesmit mondani? Hogy lehet manapság ilyesmiben hinni? Hát az ember egy önálló lény, senkinek nem tartozik felelősséggel. Vannak, akiket megbotránkoztat a Bibliának ez az üzenete. Maguk a keresztények azonban ezt az üzenetet valami csodálatos, felszabadító érzéssel fogadják. Egyik református hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. közvetlenül ezzel az örömmel nyit. Ezzel az örömmel indít, mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A keresztény emberek úgy gondolják, hogy ennél csodálatosabb dolog nincs is. Van valaki, aki megteremtett engem, aki úgy szeret, ahogy egy szülő szereti a gyermekét, sőt, még annál is jobban. Valaki, aki gondoskodik rólam, amikor én képtelen lennék rá. Hát milyen jó, hogy ő az én tulajdonosom. Ez az ige egyik üzenete. Egy másik üzenete az, hogy a házasság intézményét nem mi emberek találtuk ki, hanem az Isten. Erről is hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Sokszor úgy tekintünk a házasságra, mint valami emberi találmányra, amit mi találtunk ki nagy okosan, jöjjön össze két ember, éljenek közösen. Hát nem csodálatos, hogy az ember mit ki nem tud találni? A Biblia azt tanítja, hogy nem mi találtuk ki, ő találta ki. Már az első két ember házasságban egyesült, mert Isten ezt az utat mutatta meg nekik. Ennek kapcsán pedig fel kell tennünk egy kérdést. Ugye Isten mindent úgy teremtett, hogy legyen valami célja. Semmit nem teremtett cél nélkül. Márpedig, ha ez így van, akkor a házasságnak is van célja. Na de mi a célja a házasságnak? Mi a legfőbb célja? Vannak, akik szerint a házasság legfőbb célja a szaporodás. Én ezt erősen kétlem. Miért? Hát azért, mert a szaporodás egyrészt megy házasság nélkül is. Azt gondolom, hogy ezt nem kell bizonyítani senkinek. Hány ember születik úgymond házasságon kívül? A szaporodás megye nélkül is. Másrészt, ha a szaporodás a legfőbb cél, akkor miért házasodnak össze emberek, akik születésüktől fogva alkalmatlanok a szaporodásra? Illetve miért maradnak együtt emberek, akik már felneveltek néhány gyermeket, de már képtelenné váltak a szaporodásra? Véleményem szerint nem ez a legfőbb célja a házasságnak. Fontos, hogy szaporodjunk, de nem ez a legfőbb cél. És ha egy házasság adott esetben gyermektelenül marad, az nem jelenti annak a házasságnak a kudarcát. A Biblia szerint a házasság legfőbb célja, hogy a Szent Háromság Isten személyei között fennálló tökéletes szeretet kapcsolatot valamilyen formában, ha tökéletlenül is, de visszatükrözzék bizonyos emberi kapcsolatok. Ugye Isten tökéletesen él önmagával. Nem hangzik el egyetlen hangos szó sem a Szent Háromság keretében. Tökéletes a szeretet kapcsolat. És Isten azt akarja, hogy mi őt képviseljük ebben a világban, magyarul ezt a szeretet kapcsolatot is mutassuk meg, amennyire tudjuk. És ezt a kapcsolatot a házasság tudja leghűségesebben kifejezni. Az a házasság, amelyben egy férfi és egy nő van jelen. Manapság sajnos ezt is hangsúlyozni kell. Miért fontos, hogy egy férfi és egy nő legyen? Nagyon egyszerű a válasz. A férfi és a nő mind fizikailag, mind lelkileg egymás kiegészítői. Amikor együtt vannak, szeretetben, akkor válik igazán teljessé az emberi élet. Az ige harmadik üzenete, hogy az egyes házasságok Isten akaratából jönnek létre. Ugye ezen a világon semmi nem történik Isten akarata, legalább megengedő akarata engedélye nélkül. Ha valamit Isten nem enged, az lehetetlen, hogy megtörténjen. Ha két ember összeházasodik, az azért lehetséges, mert az Isten megengedte, összekötötte valamilyen értelemben az életüket. És ez akkor is így van, ha nem hívő emberekről, hanem hitetlenekről van szó. Amikor valaki semmit nem tud az Istenről, mégis úgy dönt, hogy összeházasodik valakivel, annak a házassága is végső soron Istentől van. Isten köti össze két ember életét. Az ige negyedik és utolsó üzenete, hogy a házasság alapvetően felbonthatatlan. Ha ugyanis Isten azt akarja, hogy két ember élete egységgé kovácsolódjon, és mindezt a házasság kereteiben meg is valósítja, akkor szétszakítani ezt az egységet tulajdonképpen nyílt lázadás az Isten ellen. Mert Isten kinyilvánította az akaratát, aki pedig szétválasztja, az ellenáll Isten akaratának. Ez tehát az alapvető üzenete Jézus tanításának. A kivételekről is azért emlékezzünk meg. Van néhány eset, amikor szabad elválni. Nem kötelező, de szabad. Megjegyzem, keresztény körökben nagyon ritkák ezek az esetek, de azért mégis meg kell említeni. Az egyik lehetőség a hűtlenség. Amikor akár a férj, akár a feleség megcsalja a házastársát. Erre Jézus is azt mondja, hogy ebben az esetben szabad elválni. Egy másik eset, amikor a házastárs válni akar. Hát ha a házastárs válni akar, ez Pál apostol üzenetéből is kiderül, hadd váljon. Ha a hitetlen házastárs válni akar, hadd váljon el. Nem vagyunk börtönbe kötve, börtönbe zárva vele. Egy harmadik, és szerintem tulajdonképpen utolsó eset, az, ha valaki a fenyegetettség állapotába kerül. Magyarul, ha többnyire a férj terrorizálja a feleségét. Ebben az esetben azt gondolom, hogy szintén joga van legalább elköltöznie az asszonynak, hogy biztonságban élhessen. Végezetül egyetlen dologra szeretném még felhívni a figyelmet, ez pedig nem más, mint Jézus keresztje. Miért halt meg Jézus? Sokféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre. Hadd adjak rá most egy olyan választ, amit talán ritkábban hallottunk, talán még soha nem hallottunk. Azért halt meg Jézus a kereszten, hogy megmentse a házasságát. Nem a Magdalai Máriával kötött házasságát, mert az csak egy kitaláció. Azt a 20. században találta ki valaki. Jézus felesége az egyház, a benne hívő emberek közössége. Erről a közösségről azt olvassuk a Bibliában, hogy hűtlenné vált Jézushoz. Elhagyta őt. És Jézus nem azt mondta, hogy jó, akkor menj. Ugye nekünk lehetőséget ad rá, hogyha a hűtlenséget követel a házastársunk, elváljunk, de ő azt mondta, hogy ő még a hűtlen feleségét is szereti, és ezért halt meg értünk. Ha Jézus nem halt volna meg, akkor az ő felesége menne a kárhozatra. Örökre elveszítené Jézus a feleségét. Azért halt meg, hogy megmentse a házasságát. Ha mi őt követjük, akkor azt gondolom, hogy nekünk is így kell szeretnünk a házastársunkat, így kell megtennünk mindent házasságunk érdekében. Amen. Válaszoljunk Isten szavára a 128. Zsoltárunk második versének eléneklésével. Házadban feleséged, így kezdődik ez az ének. Imádkozzunk. Urunk Jézus, neked köszönjük, hogy kitaláltad a házasságot, és ajándékul adtad nekünk. Olyan jó, hogy létezik ilyen kapcsolat is a világon, a férfi és a nő közötti kapcsolat, amely bensőségességében semmi máshoz nem hasonlítható. Köszönjük, hogy ilyen ajándékkal vettél körül minket. Megvalljuk neked, hogy sokszor a te ajándékaid romhalmazzá válnak a kezünkben, sokszor a házassággal is így járunk. Az, ami kezdetben szép volt, gyönyörű volt, az el tud romlani nálunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy ennyire visszaélünk a te ajándékoddal. Bocsáss meg, hogy megbántjuk vele feleségünket, férjünket, egész családunkat, környezetünket. Szeretnénk hálát adni neked azért, mert nálad van lehetőség a házasság megújítására is. Köszönjük, hogy a te halálod és feltámadásod ezen a téren is új lehetőséget hozott. Köszönjük, hogy nincs elveszett házasság, hogy nem szükséges, hogy válásra kerüljön a sor. Nagyon kérünk téged, Urunk, a válságba került házasságokért. Újítsd meg a feleket hitükben, külön-külön, és újítsd meg őket együtt. Nagyon kérünk téged, hogy te segíts kimondani azt a szót, hogy bocsánat, hogy legyen egyáltalán bűnbánat a szívben, és legyen bátorság bocsánatot kérni az elkövetett bűnökért. És azért is kérünk, Urunk, hogy a bocsánatkérést hadd kövesse bűnbocsánat, hogy a sértés ne maradjon meg, hogy ne őrizzék azt a felek, hanem történjen teljes bocsánat. Kérünk, Urunk, hogy dicsőítsd meg magad ilyen helyrehozott házasságokban, ilyen helyrehozott kapcsolatokban. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ajándékod újra teljessé válhat mindannyiunk életében. Kérünk azokért, akik még nem élnek házasságban, hadd tudjanak úgy választani majd, hogy ez a te kedvednek, parancsaidnak megfelelően történjék, hogy hitben egység alakulhasson ki, hogy hívő emberekhez mehessenek hozzá, vagy azokat vegyenek el. És kérünk, Urunk, azokért, akik már nem élnek házasságban, akár megözvegyülés, akár újraházasodás miatt, kérünk, Urunk, hogy te áld meg az ő életüket is, hadd tudjanak veled élni, és neked engedelmeskedni mindenben. Urunk, eléd hozzuk azokat is, akik valamiért szomorúságot hordoznak, azért, mert elvesztették szerettüket a héten. Nagyon kérünk, légy a gyászolókkal, te légy az ő vigasztalójuk, te állj melléjük ezekben a napokban, és ne csak ezekben a napokban, hanem életük minden napján. Kérünk, áld meg táborainkat, köszönjük, hogy eddig is velünk voltál, nagyon kérünk, hogy tovább is kísérje a te áldásod minden táborunkat. Amen. Most pedig egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.